keletkezett az első sejt, és előadom Zsermely Péter professzorul. Megkérje a professzor Atlánban.
Kedves szkeptikus barátaim, tulajdonképpen két szempontból is nagyon nehéz helyzetben érzem magamat. Az első, hogy már nagyon korán megtanultam, amikor az első milyen tumányos konferencián részletem, vagy akármiféle konferencián, hogy ezekben a konferenciákban a szünet a legfontosabb. Most a szünetet így példaszakítani egy előadásra, az illetlenség. A második, ami miatt egy kicsit nehéz helyzetben érzem magamat, hogy én amikor eljöttem, akkor azt gondoltam, hogy maga könnyű helyzetben beszélni, hogy bárki nekem ilyen evolúcióról, meg életkeletkezésről, meg bármiről, akármilyen kérdést meg fölvesz, akkor azt mondom, hogy itt ül a Szatmári Jós barátom, aki sokkal jobban érte ez a kérdéshez, mint egy majd ő megválaszolja a kérdéseket. Hát itt maradtam egyedül. Na mindegy. Föltennék egy ilyen szavárvezetőt erre a fólia ivasötítőre. Természetesen a szamár az én vagyok, hogy engem kell vezetni, hogy hol tartok. Az előadásom tulajdonképpen ebben a néhány sorban összefoglalható, tehát ezt elolvassa, az utána nem is muszáj ezt figyeljen. Az egész kérdésnek a lényege, amiről szeretnék beszélni, az rögtön az elején nem látszik. Igen,
Nem baj,
én látom, és ez a lényeg. Esetleg később le is kapcsolom, hogy legyen zavarul. Na, most már valami látszik előre. Tehát, mielőtt elkezdenek beszélni az egész történetről, annyit szeretnék előre bocsájtani, hogy miért nem lehet erről beszélni. Ugye azért nem lehet alapvetően beszélni, mert ez a legkényelmesebb kutatási terület, hogyha valaki erre adja a fejét, szeretném rögtön tisztázni, hogy nem ezzel foglalkozom kiválásban, és persze érjéket kutatok, mert ez is elő fog jönni egy kicsit. Ugyanis soha az életben nem lehet egy olyan kísérletet csinálni, amivel az ember valamilyen módon verifikálná azt, hogy az élet tulajdonképpen hogyan is keletkezett a Földön, mert hát ahhoz egy földméretű inkubátor kéne, vissza kéne menni ugyanazokra a körülményekre, és hogy akkor lehetne lejátszani a dolgot, tehát ezt nem a Nobel-díjas tudós, hanem egy kicsivel nagyobb személyiség a jó Isten tudja csak megcsinálni egyedül. Ami viszont még ennél is súlyosabb limitációkat, tehát korlátokat jelent, az erről gondolom, már csak gondolkodásban, az két dolog legalább. Az első, hogy az időben a gondolkodásunk teljesen másféle skálához szokott hozzá, mint amit itt el kell képzelni ahhoz, hogy bármiféle gondolat, értelmes gondolat az embernek az eszébe jusson, vagy pedig bármiféle értelmes gondolatot szkeptikus módjára, képekedő módjára ki tudja rakni. Miről van szó? Ugyanis a nagypapa történelem ugye az, amit az ember meg tud élni. Tudja azt, hogy az ő nagyapja, mert az édapja az már ritkában, miről mesélt neki. Tehát tulajdonképpen 100 évre tudunk visszatekinteni maximálisan, és ez az időskála, amit valamilyen szinten meg tudunk érezni, amit meg tudunk élni a köznapokban, amikor már nem 100, hanem 100 000 évre kell visszatekinteni, vagy 100 000 éves folyamatot kell elképzelni, az már egy köznapi értelemben véve elképzelhetetlen folyamat, vagy legalábbis iszonyú lassúnak tűnik. Na most, hogyha viszont azt veszük, hogy a földi élet kialakulásának vagy fejlődésének a 24 órájából ez a borzalmasan hosszú idő, a 100 000 év csak 17 másodpercet vesz el, akkor már látjuk azt, hogy egy olyan folyamat, amelyik mondjuk most egy kémiai folyamatról beszélek, hogy tényleg a témához egy kicsit talán közelítsek a sejtek kialakulásához, amelyik 100 000 évig tart, amelyik elképesztően lassú, és tulajdonképpen nem is szabad vele foglalkozni, mert hát ki az a marha tudós, aki 100 000 évig tartó folyamatot elkezd vizsgálni, hát ugye a nulladik változásig se ér el a saját élettartama alatt. Tehát egy ilyen folyamat az egy teljesen reális, egy teljesen valószerű folyamat lehetett a tényleges földi élet kialakulása során, amelyik egy nagyon pillanatnyi történésként valósulhatott meg. Tehát hogyha valaki egy olyan elképzeléssel áll elő, mondjuk egy olyan kezdeti sejtet, amelyik annyira lassan működik, és olyan kis hatékonysággal működik, hogy pusztán 100 000 év kell ahhoz, hogy mondjuk egy sejtciklust, egy osztódást végrehajtson, akkor mindenki, aki itt tudományosan gondolkodik, azt mondja, hogy ez egy baromság. Hát ezzel el se kell kezdeni gondolkodni. Azon, hogyha nem egy picit jobban belegondol, akkor azt mondja, hogy hoppá, hát akkor azért az a 100 000 év egy kicsit más perspektívában volt, mint most. Tehát lehet, hogy akkor az ottani körülmények között egy ilyen 100 000 éves osztódást végrehajtó sejt az versenyképes volt, mert nem volt jó. Egészen majd legkésőbb, most már itt ülünk vele néhány órás sejténkkel, de akkor még nem volt. Tehát egy kicsit másféle gondolkodást kell, én azt hiszem, ilyenkor az embernek az agyában az idő szempontjából plantálja. A másik, ami nagyon fontos, az a hely. Ugye, hát itt, amikor mi kísérletezünk, akkor ugye a méteres skálán mozgunk, ugye kezünk, lábunk egyet. hála Istennek itt nem kell olyan messze menni, mint mondjuk akár a kvarkoknál, tehát lefele, vagy akár az előzőadásokban előkerült galaxisoknál, vagy szupernováknál, vagy ősrobbanásnál, tehát felfele, bár az ősrobbanás azért lefelelünk, mindegy, tehát a méretekben, de mégiscsak az ember elbizonytalanodik, hiszen egy földméretű rendszer kell, hogy elképzelni. Persze valószínűleg ennek a földméretű rendszernek valami kitüntetett sarkocskái voltak azok, amelyek igen fontosak voltak az életkeletkezési szempontjából. Pontosan azok a sarkok, amelyek a marha jó középiskolás csapatok is utaltak a rövid bemutatójukban, hogy nevezetesen ahol szuperevolúció lehetett, tehát ahol a változások olyan gyorsan mentek végbe, például egy vulkánnak a lejtőjén, hogy néha lefajott a lába, hát persze akkor nem volt evolúció, de mellette igen, tehát amikor valami mellette elfajott éppen, és ott 100 fokra mondjuk ilyen hiperszermoszív hőmérsékletre, hogy átmenetileg fölmelegedett az időszak, aztán utána elment, ez már lehűlt, megszilárdult, és akkor utána meg jó hideg lett. És akkor ez az óriási változás, ez valószínűleg kedvezett ezeknek az élőlényeknek, mert szelektálta az életképesek fajtát, és segítette a fejlődésüket. Tehát megint térben sajnos olyan elképesztő dolgokat kell elmondani, mint hogy például, nagyon hitelképes elméletesok más mellett, a felhőkön keletkezett az élet. Mert hogy a felhőkön aztán voltak olyan magasságban lévő felhők történetesen, hogy pont a megfelelő hőmérséklet tartományban voltak, így a víz, amit itt az egyik előadó már középiskolás csapat nagyon jól kiemelte, víz jelen volt, tehát mindenképpen szükség, tehát az élet legfontosabb feltételének egyik okot. Tehát nagyon elképesztően más jellegű gondolatokat is nagyon komolyan kell venni, úgy érzem, amikor a vélakialakulásáról beszélgetünk, mint amit egy közvetlen gondolkodás, vagy laboratóriumi kísérlettel, egy szokványos 21. századi munkamenettel, tudományos elképzeléssel hozzá tudnánk tenni. Na most az utolsó, amit még el szeretnék mondani a bevezetőben, hogy még ez sem elég. Tehát nem elég az, hogy az ember belegondol abban, hogy iszonyú idők voltak, nem elég az, hogy belegondol abban, hogy milyen elképesztő helyek lehettek akkor a Földön belül, tehát a Föld különböző felszíni magasságaiban, hanem, és akkor itt kicsit talán vitatkoznék az egyik előadóval, vagy az egyik csapattal, aki közülött az egyik ábrájára, hogy társadalmi, már pedig nincsen, hát nem tudjuk, hogy van-e, nem tudjuk, hogy van, de minden esetre vannak olyan extremofilek, vannak olyan baktériumok, amelyek képesek túlélni az űrutazást. Hadd mondjak egyet, a Deinococcus radiodurans, ez egy nagyon remény baktérium, a nevét onnan kapta, hogy a rádióaktív sugárzás, a gamma sugárzás, hogy minden egyetben képes túlélni. Olyan kísérletet el lehet végezni, amikor egy üvegedényben berakjuk ezt a baktériumot egy röntgensugár forrás mellé, és az üvegedény már rég szétrohadt, már vidikára potyogott szét, amikor a sugárzástól, a sugárterheléstől szétforrat tegyítettetlen, amikor a baktérium még vidáman él és osztott. Ez a radiodurans ezt úgy tudja megcsinálni, hogy nem egy adag DNS-e van, tehát az azokszerűen is van, az öltítőanyag, hanem öt kópia van egymás mellett, tehát hogyha az egyik kópia tönkre megy, akkor a másik négy még valószínűleg azon a helyen legalábbis ép, de hogyha a másik is, tehát öt sansza van a túlélésre, és hát ez egy nagyon előnyös tulajdonsága, a ráadásul érdekes módon nem csak a radioaktív sugárzást érjük, hanem a szárazságot is. Tehát pont azokat a körülményeket, és a hideget is mellékesen, tehát pont azokat a körülményeket, amelyek például egy meteorban túl kéne élni, ha meteor belsőben lenne egy ilyen baktérium, arról nem is beszélve, hogy ma már a Föld felszíne alatt 6 kilométerrel élő baktériumokat is nagyszerűen meg lehet találni. Tehát hát, hogyha az egy 10-re fúrnak, akkor meg lesz esetleg olyan is, ami 10 kilométerre él a Föld felszíne alatt. Tehát elképesztő helyeken tud az élet kialakulni, mert ez a kicsi kísérleti objektum, ez a körül, ez is már példa. Éppen ezért szeretnék mindenkit egy kicsit ilyen nagyon szárnyaló gondolkodásra biztatni, ha valaha az életbe erről a témáról próbálnak gondolkodni. A nagyon jó minden kísérletet szeretném említeni. Tehát mik azok a feltételek, amelyek ugye a földélet kialakulásához kellettek? Mindenki, hát majdnem mindenki gondolom ismeri, Jurinak a tanácsára megvalósult életkísérletet, aminek talán 5000 változata született meg az évtizedek során, 52-ben volt, ha jól emlékszem, az első kísérlet, amikor is ugye egy régi gáz elejében, ami a föld élet kialakulása során lehetett vélelmezhető volt, hogy a gáz összetétel valamilyen modellezte, ebben különböző energiákat közöltek a legelején. Elektromos kísérlet formájában aztán a UV, rádióaktív sugárzás, minden, amire el lehet képzelni, hogy hogyan gyötörjön az emberi lény gázelejét, megcsinálták, mert lehet, hogy néhány talán újabbakat is tudnának találni. A lényeg az volt,
Ezekből a nagyon egyszerű molekulából fel is van sorolva, talán nitrogén, víz, széndioxid, szénmonoxid, hidrogén, talán esetleg néha ammónia, metán, kérdéses, hogy mennyiben volt jelen földi légkörben akkoriban. Ezekből minden, praktikusan minden olyan makromolekulának egyfajta egyszerű prototípusa, amely a jelenlegi sejteket felépíti, előáll. Ezekkel kicsit kellett várni, sokat kellett várni, nem nagyon nagy mértékben, de megjelent az elejben, és türelmes munkával, analitikai munkával kimutatható. Tehát az az adenozin, ami a nukleotidoknak egy nagyon fontos eleme, azok a cukrok, amelyek nem is a DNS-ben, a fehérjében, a táplálkozásban nagyon fontosak, azok az aminosavak, amelyek a fehérjéket építik, és azok a zsírok, lipidek, amik a membránokat építik fel, mind-mind vezetőes formában megjelentek ezek az előzőkben. Tehát tulajdonképpen jelenleg nem annyira az a kérdés, hogy hogyan keletkeztek az építő kockák, hanem inkább az a kérdés, hogy hogy csodába szerveződtek meg az építő kockák olyan bonyolult objektumát, mint amilyenek, tehát mi vagyunk, vagy adott esetben, mint amilyen az első élőlény, az első élőlény. Hát hogy mi kellett ez? Három dolog. És ezt a szakmai összevetem, majdnem tisztel iszonyú könyvet értek, ami magyarul is megjelent, ajánlom mindenkinek a figyelmébe, revolúciós ugrásokról. Három dolog kellett. Kellett egy templát, vagy én azt hiszem az MMM mintájára a megkettőződést mondtam, tehát egy olyan jellegű molekula, amelyik másolni képes önmagát, vagy amelyet nagy hatékonysággal, nagy biztonsággal másolni lehet. Kellett egy olyan molekula család, amelyik katalizátor volt, tehát amelyik a metabolizmusban, az anyagcsere folyamatokban, a kémiai folyamatokban segítséget jelentett, tehát tudták gyorsítani. És kellett egy membrán, a harmadiken, amelyik a falként, a sejt falként elválasztotta a sejt belsejét a külső világ mindenféle borzalmas történeségtől. Nem utolsó sorban, amikor a sejt felépített valamit, valamiféle értékesebb energia tartalmazó anyagot, az nem szökött meg, nem diffundált el az anyagban a sejt környezetében, hanem ott maradt, és lehetett a további jobban hasznosan. Mai tudásunk szerint is ez a három dolog összeállt. Tehát van egy másolásra, megkettőződésre képes anyag. Van egy metabolizmus segítő anyag, tehát egy olyan anyag, ami egy katalizátor, ami egy enzim. És van egy membrán, van egy fal a sejtben, akkor a sejtnek minden lenne, minden fontos alkotórésre kialakul. Melyek lehetnek azok a makromolekulák, amelyek ezt előtt. Ugye az előző eszmefutatásból is már nyilvánvaló volt, hogy ezek a molekulák, amelyek egy sejtnek az életét valami módon megalkothatják, ezek nem lehetnek annyira kicsik, annyira egyszerű molekulák, mint amilyen mindenféle kísérletben is előállt, tehát egyszerű cukrok, egyszerű adenozin, hiszen a fejlettségnek egy nagyon primitív és össze nem szerveződő formáját képez, mint ebből. Ennél nagyobb molekulákra van szükség. Hát ugye sorban veheti az ember a jelenleg érvényes makromolekulákat, és elkezdett gondolkodni azon, hogy vajon melyik volt az, amelyik a korábbi időszakban ennek a feltételnek megfelelt. Ugye mi van jelen? Hát ugye van jelen? Ez a ribonukleinsavunk, fehérjénk, cukraink, a polisaharidjaink, és vannak különböző lipidjeink, zsírszerű anyagaink, ezek azok, amelyek a normál biokémia könyvben előfordulnak, és a sejtek felépítő alapvető molekulaként jelenleg. Ezek között tulajdonképpen, ami szükséges, és ez nagyon izgalmas Fatyi László barátom foglalta össze a fehérjék tekeredésével, a születésével megjelent, sajnos egyébként angolul megjelent nagyszerű könyvében 2 évvel ezelőtt, ezek közül 290-300 fehérje gén elég ahhoz, hogy egy nagyon-nagyon primitív organizmus összerakjuk. Érdekes ez, hogy most már meg is tudjuk talán mondani azt, hogy mennyi az a minimális információ, mennyi az a minimális építőkő darab kocka, amiből egy nagyon primitív baktérium összerakható, és ezekkel a funkciókkal víz, tehát másolódni képes, el van határolva a környezetétől, és itt valamiféle metabolizmusra anyagcserével rendelkezik, amelyik egy zárt kör, tehát tulajdonképpen azokat a molekulákat fel tudja építeni, amelyekre neki szüksége van. Ez a szám megdöbbentően keres. Tehát legalábbis én megdöbbentően keresztül olvastam számomra, én valahogy többre gondoltam. Tehát összesen 300 építőkocka, 300 megoldám, úgy tűnik elég ahhoz, hogy egy normális élőlény, egy egész jó kis fejlettőlőni kialakul. És akkor még nem is beszéltünk ezekről a 100 000 éves élőlényekről, tehát ezekről a kis primitívekről, ahol valószínűleg ebből jóval kevesebb is elég volt. Miért? Azért, mert a korábbi élőlényeknél meg lehetett engedni azt a luxust, hogy az egyik makromolekula konzervig nem kifejezetten is csak arra az egyszerű folyamatra volt jó, volt alkalmas, azt volt képes hatékonyan gyorsítani, amelyet egy mai enzim képes, hanem ezek ilyen elszúrt, ilyen lusta, ilyen mindennel foglalkozó enzimek voltak mai tudásunk szerint, amelyek nem, egyszerűen nem csak egy, hanem valószínűleg 10-20 jellegű folyamatot gyorsítottak meg, hát persze úgy ahogy, tehát kompromisszumot kellett követni. Tehát mindegyiket rosszul, de a fő valami. Hát így aztán lehetett osztogatni. Tehát elképzelhető, hogy korábban ez a 300, nem 300 volt, csak mondjuk halja. Hát most miért? Mert ugye mindegyik többféle dolgot is csinált. Tehát elszúrt mondom, de azért van. Na most, hogyha már csak 30, akkor az egyszerűsödnek a feltételek, tehát egy kicsit kevesebb véletlenszerű folyamatot, vagy isteni csodaként összerakott ilyen egymásra találást kell ahhoz feltételezni, az ember ezen a gondolkodási úton elindul, hogy megmagyarázza magának azt, hogy valami nagyon primitív, a mostani az egyáltalán nem hasonlító szerkező szerkezet, ami ezzel a három tulajdonsággal rendelkezett, tehát tudok osztódni, olyan értelemben megkettőzni valami fontos molekuláját, másolni, tudok, volt neki metabolizmusa, tehát volt neki különböző olyan anyagban átalakult, és volt neki fala, ezzel is kerül. Ráadásul falra nem is volt szükség. Miért nem volt szükség? Azért, elképzelhető módon azért, tehát mindenki jelentősen egy gondolatosségben nézve olyan dolgokról beszélünk, hogy az ember nem bizonyítani, és amúgy nem tud. Ez gondolkodni. Tehát elképzelések szerint, Rex Haugernek volt egy gyönyörű, óriási cikkei, amikor két a gondolat cikkeire jutott az elképzelésekre. A sejtekben, érdekes újság volt, amit közöttem. A sejtekben, tehát a sejtekben, nem összehasonlítható, hogy mondjuk a Walternek vagy a Kripnek a DNS leíró, ugye egy oldal a Science, ugye közönöm. Tehát ebből látszik, hogy milyen bonyolult ez a kérdés, hogy mennyire nem lehet normális állításokat tenni róla. Ugye? A normális, fontos állítás a tudományban általában három szavas. Hogyha valaki idáig eljut, hogy hogyan keresztetett az élet, hogy három szavas, akkor és erre megmondja a három szavas állítást, akkor nagyon jó. Hát ugye amikor ez a válasz a 200 oldalát, akkor még nem vagyunk ott, ahol kellene. Tehát az ő elképzeléseiben az volt a nagyon fontos elemény számomra is nagyon érdekes, úgy maradtunk úgy, hogy nem tudom évvel ezelőtt, hogy azt képzeltem, hogy mi van akkor, hogyha az élet nem a tervezben, mint az előzőben említettem, vagy egy őslevesben, amit ugye nagyon sokat szeretni, tehát hogy az ősók kell ősleves, aztán utána tudjuk, hogy annyira víz lenne az ősleves, hogy semmi nem megyünk fel, ilyen levesnek a menzásért, tehát nem ott, hanem a tégla, tehát az ilyen agyagi ásványok felszínén jött létre. És akkor elkezdett eljártam a gondolattal, hogy mi van akkor, hogyha ezt képzeli el. Hát marra érdekes dolgok vannak, ugyanis ezeknek a felszíneknek, ezek egyenletlen felszínek. Tehát ilyen kis lukak, nagy lukak, ilyesmi van. Miért fontos ez? Hát egyrészt azért fontos, hogy ez a luk egy kicsit nagyobb, akkor van megsporoltuk a falat. Tehát akkor a falnak egy jelentős része ott van, ugye üregben van az egész sejt valamilyen szinten, éppen ezért a védettsége már nagyon nagy mértékben biztosított. A másik, hogy általában az ilyen, tehát a nem egyenes felszínek, hanem a konvex, a konkáv felszínek, ilyen szempontból szinte mindig, de a öblös felszínek a legjobb. Ezek a felszínek, ezek plusz katalitikus hajtóerővel rendelkeznek miért, mert azokat a molekulákat, amelyek kicsit is kötnek a felszínhez, koncentrálják. Bekoncentrálják abba a lukba, abba a bugyorba, ahol hát ez az egész folyamat elképzelhetővé van. Sőt, ráadásul, természetesen, ezek nem ilyen körök, mint gyönyörű gömbök, mint amilyen ott már végtelen. Tehát ha ennél mondjuk egy ilyen szimmetrikusabb valami, hanem rücsköt van benne. Most a rücsköt, azok nagyon fontosak, mert a rücsköknél aktív ilyen kitüremkedések, ilyen csúcsok keletkeznek, és ezeknél a csúcsoknál legelőbb még mindig agyagásványról beszélnek, tehát a téglának a felszínéről beszélek mikroszkopikus nagyításban. Tehát a tégla felszínén megtalálható ilyen csücskök, azok itten jó katalizátorok. Na most itt jön a nagy könnyedség, hogy az ember ezt egy egyszerű dolgot, tehát az agyagásvány, tehát egy téglát tudjuk esetben bele gondolva, és hozzá kombinálva az egész folyamatot, hogy kettő dolgot is félig meddig megspórolt. Megspórolta a zártságot, tehát megspórolta magát, és megspórolta a katalízisnek, a folyamat elgyorsításnak egy jelentős részét. Tehát nem az egészét, nem minden elsőképes, de egy jelentős részét is. Na most már nagyon jól állunk, mert már csak a másolni képes anyagot kell valahogy oda belerakni, egy-két is vannak katalizáltak, és akkor ez az egész úgy van, hogy elkezd működni. Tehát nagyon sokat segíthetnek olyan egyszerű dolgok, mint amit a Biblia is utal, hogy fordul lettünk. Hát ugye ez egy fordul, ugye? Ilyen téglaforma. Na most az a molekula, amelyik a legzanúsabban állt az egészben, ugyanaz az elmes volt, ez nem sokan számára ismert. Miért volt, vagy miért fontos? Ugye az áttörés, a nagyon-nagyon fontos felfedezés, amelyet cseh professzor úr Bulderben egy Nobel-díjat kapott 15 évvel ezelőtt, az a ribozémoknak a felfedezése volt, nevezetesen azoknak az RNS molekuláknak, amelyek nem csak templátként, tehát nem csak másolható anyagként, hanem enzimekként is, tehát katalizátorokként is tudtak meg. Ezek után már csak egy ugrás volt, azt elkezdve, hogy hát akkor minden megvan. Hát akkor leegyszerűsítettük a makromolekulákat, nem kell sokféle, csak egyféle kell, ott van az RNS, és ha ezzel mindent megoldottunk, hát nem annyira, de hát ott van ez az. Ez az agyagásvány, ott van a fele, mind a három ott van, működik a sejt. Egy baj van, pontosabban a kettő, az első, ami a legnagyobb baj, hogy az RNS nem stabil. Ugye ott van az a nyomorult hidroxil csoport, ami a dezoxil ribonukleinse, ahol a DNS-ből hiányzik, tehát egy szem kis volt a O meg H, ott O jelen az egyik ribonban, pontosan a dezoxil ribonban, a ribonban az egyik alkotórészeként, és ez annyira aktívvá, annyira kémiailag aktívvá teszi ezt a molekulát, hogy a lebomlása igen gyorsan válik. Most az igen gyors lebomlás, azt tessék az esetben napokban érteni, tehát egy mai kísérletnek, hát ez gyönyörűen, és stabil. Igen, ez egy 100 000 éves korábbi kísérletnek, hát ez ugyanaz a nap, amíg ez eltűnik, hát ez nem tudunk a megtalálni. Tehát meg kellett gondolni azt, hogy na ja, mi lehetett az RNS előtt? Valószínűleg az RNS előtt egy olyan jellegű molekula lehetett, ami nem ribóz van. Tehát ezeket a nukleotidokat, adenozin, guanin, egyebek, nem egy ribóz köti össze, hanem ennél sokkal egyszerűbb ilyen kapocs, ahol ez a fajta furcsaság, tehát ez a fajta hidroxil csoport, amely ilyen reaktív, ez ezzel. Ó, nagyszerűen megoldottuk a stabilitási problémát. Lehet valami 100 000 év. Na ja, csak elvesztettük a katalitikus helyet. Tehát elvesztettük azt a plusz, ami a cseh Nobel-díjat kapott a ribozimot. Tehát ezek után nem működik. Nem működik olyan gyorsan. Tehát az a baj, hogy itt egy olyan rendszerrel állunk szembe, amelyiknek a jó és rossz tulajdonsága nagyon-nagyon össze van szervezve, tehát az ember, amikor az egyiket elkezd játszani, akkor sem a másik is játszani. Éppen ezért a jelenlegi elképzelések nem annyira azt felállják, hogy kizárólag is csak az RNS volt a kezdetként az építő köve annak az elemi sejtnek, hanem azt mondják, hogy valószínűleg a kezdeti helyzet is már ennél sokkal bonyolultabb. Voltak ott fehérjék is. Ez egy érdekes dolog. Valószínűleg a kezdet-kezdetén az RNS az nem úgy nézett ki, mint a nagyon más. Tehát nem 4 darab nukleotidból épült fel. Ennél valószínűleg jóval több volt. Akár 15-ből, vagy 20-ból, az is az ügyetemből. Sokkal több felesleges, furcsa nukleotid volt benne. Ugyanakkor az aminosavaknál, a fehérjéknél pedig azt tapasztalhatjuk a kezdet-kezdetén valószínűleg, hogy ott nem 20 aminosav volt, mint jelenleg, hanem ennél kevesebb. Utána egy divergens fejlődés indult. Az RNS-ek, amikor nagyon sokféle nukleotiddal rendelkeztek, akkor katalitikus tulajdonságaiban, enzim tulajdonságaiban sokkal fejlettebbek voltak, mint a másik. De másolni nem lehetett őket nem. A fehérjék, amikor sokkal kevesebb aminosavval rendelkeztek, mint ma, enzimként sokkal rosszabb működtek. De másolni könnyebben lehetett őket. Ugyanis kiderült, hogy fehérjéket is lehet másolni. Nem csak RNS, nem csak DNS, a kicsit egyszerűbbek a fehérjék, lehet őket másolni. Vannak olyan kémiai kísérletek már, egy kicsit a közöttük a Science Nature körületekben, ahol fehér másolásról is szól. Tehát a kezdet-kezdetén valószínűleg mind a két molekula, sőt valószínűleg még további molekulák, amikor azokat kihaltak. Versenyezték egymással azért, hogy vajon melyik lesz itt az igazi templát, és melyik lesz itt az igazi katalizátor. És a végén alakul ki a versenyfutásban az, hogy az RNS-ből, illetve az ebből kifejlődő DNS lesz a templát, tehát lesz az a molekula, amit másolunk, és a fehérjéből lettek azok, amit másolnak, vagy amit az egyéb folyamatokat gyorsítják, az enzimek. Miért volt van ez? Hát látható, hogy a szokásos érv, amivel szoktak operálni, hogy azért katalizálta a fehérjé, azért gyorsítja a folyamatot, mert annyiféle aminosav van, és ez olyan sokféle kémiai dolgot tud csinálni, ez nem állja meg a helyét, mert valószínűleg korábban kevesebb volt. A RNS-nél meg azt szokták mondani, hogy jaj, hát a fiam olyan kevés nukleotid van, hát az, amit tud csinálni valami kémiailag, hát az nem működik. Dehogy nem működik, gyönyörű kísérleteket ki lehet találni, olyan kémiai kamikat lehet RNS-re katalizálni, öröm és ebben nem is álmod. Tehát ez sem van. Mi lehet itt az igazi probléma? Elgondoltuk néhányan, hogy elképzelhető az, hogy az igazi probléma nem annyira az építőkövekből, mint az alapból kapott. Ugyanis amikor egy RNS elkezdi betekerni magát, tehát kialakul az a nagyon sajátos lépény, nagyon sajátos fertőzés, ami egy RNS-re jelenző, ne úgy teszik el, hogy az RNS mit minden megvalósít, tehát ugye minden érdekes hálózatjelentős fertőzés magának, amikor elkezdi kialakítani ezt a fertőzést, hogy csinálni. Talán mindenki tudja, hogy ugye bázispárosodás van. Tehát vannak olyan bázisok, amelyek egymáshoz közvetlenül, és ezek összepárosodnak. Amikor a fehérjét elkezdik a szerkezeteket kialakítani, ilyen egyszerű illesztési szabályok nincsen. Sokkal bonyolultabb folyamatról van szó, és a lényeg ennek az, hogy a fehérjéknél sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy hibás fejek maradnak ki. Tehát olyan részei maradnak meg a fehérjének, amelyik nem tudott rendeződni, az RNS-nél ennek a valószínűsége sokkal kisebb. Hogy jön ez az alapkérdés? Miért beszélek én? Miért mondom azt, hogy miért mondom ezeket a dolgokat akkor, amikor arra szeretem beszélni, hogy az RNS kevésbé tud katalizálni, kevésbé tud gyorsítani a folyamatokat, mint a fehér. Azért, mert hogyha hibás részek alakulnak ki egy molekulán belül, nem teljesen szabályos, ezek a hibás részek pontosan olyanok, mint azoknál az agyagásnál, amiről korábbiakban beszéltem, a csiszkot. Sokkal inkább tudnak katalizálni. Ilyen a kémia, ilyen az életekben, ilyen a természet. Tehát a fehérjék nem annyira valószínűleg az építőkövék, mint inkább a szerkezetük miatt váltak egyedülalkodóvá a jelenlegi fényvéletben, abban a szempontból, hogy meggyorsítják a fényes folyamatokat a sejtek ellen. No, most már egészen a végén vagyunk, mert itt vannak a fehér evolúciónál, nevezetesen annál, hogy tulajdonképpen hogy is van ez a fehérjék szempontjából, hogyan alakultak akkor ki ezek a gyorsítők, ezek a katalizátorok. Hát természetesen a kezdetén nagyon kicsit. Ugye valószínűleg mindenki tudja, fehér aminosavakból épülnek föl. Ha elképzelünk egy peptidet, az egy kevés aminosavakból felépülő ilyen mini fehérje, akkor már valami olyan dolgokhoz jutottunk, ami már a kezdetén is létrejöttek. Magában a Miller kísérletben is nem csak aminosavak, hanem ilyen két aminosav együtt, ilyen dipeptid, vagy három tripeptid, ilyesmi kis keletkeztek, hát több már nagyon. Tehát a peptidek keletkezés előnyel. A probléma a következő. Addig, amíg egy peptid, egy ilyen aminosavány, el nem ér egy olyan legalább 30-50 darabos méretet, nincs neki alakja. Össze-vissza változik, tekereg, úgy tekereg, ahogy az oldat, húzza meg vonja, meg a környezetében, meg a töltések vannak, amit akar az ember. Nincs neki semmi normális alakja, nem alakul ki egy szerkezetet. Na, pedig ha nem alakul ki egy szerkezetet, akkor semmiféle specifikitásra nem bírja. Tehát nem képes semmi olyan reakciót katalizálni, amire ő kitüntetettel jól lenni. Minden csinál, éppen ez is nem csinál. Nem jó kiállásán is. Tehát akkor kezdődött ez igazán hasznos lenni ez a fajta szerkezet, amikor meghaladta ezt a tipikus méretet, tehát előtt az olyan 80-100 aminosav. Hát ez azért már nyugalmasabb körülmények kellene, hogy ennyi összejöjjön, és akkor itt van már 58 keresik, hogy a fenébe állhat össze, hogy ilyen, jó kérdés, tudjuk. De megint mondom, a biztonsági tartalék ott van, tehát persze. Mai hatékonyságú enzimek azok, amelyek ilyen nagy fertőzéseket igényelnek, vagy nagy fenéreket, hát ezt megelőzik kisebb hatékonysággal, és akkor ezt a kisebb méret is. Képzeljük el azt, hogy már elértük ezt a tartományt, a kb. 80 aminosavas tartományt. Mi történt? A következő történt, ezek még nagyon fertőző élőlények, ezeknek a fertőzéseknek van alapja. Nagyon szép, pillanatok alatt kialakul, kicsit az egész, tehát gyorsan összetekerődik, összehajtogatja magát, kémiai erőt folytán, és beáll az alapja. Egy gaz, nem több. Semmiféle változatosság általában nincsen, ez olyan, mint egy ilyen kristály. Van neki egy ilyen ürege, hát már hogyha egyébként működik, egy ilyen belső sebe, oda belül az a molekula, amit átlátok alapítani valamikor a kémiai módon, és ezek után ő nem változik meg, alig változik meg, vagy praktikusan nem is változik meg, és ebben a zsebben ugyanúgy, mint abban a lukba, amiről beszéltem az agyagásságnak, megvan, vagy megtörténik ez az átalakulás. A probléma a következő. A mai enzimek, amik bennünk vannak, azok nem vannak. Azok nagyobbak, ennyi nagyobbak, mozgékonyabbak. Éppen azért, ha beül a molekula ennek a lukban a között, akkor rá tudnak simulni. Körbe tudják ölelni, és ezáltal a specificitásuk megvalósul. Tehát csak azt az egyszer molekulát tudják körbenni a jót, amelyikre ők hatékonyan tényleg tudnak hatni. Egy régi fehérjében ebben a nagy zsebben, ami soha nem változott meg, akármilyen molekula, nagyon sok olyan molekula beülhetett, ami egyébként nagyon jó volt régen, mert hogy akkor kevesebb fehérje elég volt, csak nem volt hatékony működés. Na, a probléma az az, hogy ahhoz, hogy a fehérjében bonyolult legyen, tehát hogy mozogni tudjon, ahhoz nagyobbnak kell lennie. azért kell nagyobb akarnia, mert a nagyobb szerkezet ad neki lehetőséget arra, hogy ilyen meg olyan alapot ismert, hogy nem tényleg. A baj csak az, hogy említettem az előtt, hogy a fehérjék a szerkezetüket nagyon nehezen alakítják. Kis fehérjénél egyben, nagy fehérjénél nagyon nehéz. Tehát segíti a mechanizmusnak kellett bejönnie, amely segíti az ilyen nagyobb méretű fehérjéket, a mi saját fehérjénket, éppen most ebben a pillanatban mindenkinek a szerkezetében, hogy elvegye az alapot. Ezeket mindig stresszelődnek. Ez az én közkutatási területem, erről nem foglalkozom. A fehérjéknek a problémája a következő is volt egyébként, hogy ilyenkor tehát, amikor még hiszik, akkor még mered. Tehát, amit említettem, hogy az a bizonyos hideg, az nagyon mered, nem nagyon tölti be a teret olyan módon, hogy tölti be olyan szükszátok, azt a molekulának tárgyal alakítani. A nagyobb fehérjék, úgymond flexibilisebb a hajlékonyában, éppen ezért szabályozható. Szabályzás csak hajlékonysággal valósítható meg a fehérjék legalábbis, de a társadalomban is. Nem működik egész egyszerűen a szabályozás, hiszen nincs mit megváltoztatni. Ha ott van egy darab tégla, mint a fehérje, hát hogyan lehet a szabályozni sem, hogyha az mindig ugyanolyan, az nem fog megváltozni, akármit is csinálunk vele. Tehát csak egy hajlékony molekulát lehet szabályozni, az olyan, hogy is bonyolultat sejtíteni a kisejteink, csak olyan fehérjékkel közelek el, ami nagy, hajlékony, ezáltal, és ezért segítséget igényel az alapján a kialakítása. Következő, itt már végén állunk, a polmogiát, amit szeretnék említeni. Nagyon nagy meglepetés volt, amikor kiderült, hogy a fehérjék alapja, a mostani fehérjékkel, a 30 ezer fehérjének körülbelül a mi szervezetünk az alapotja, annak azoknak a fehérjének az alapja nagyon-nagyon kevés formára vezethető vissza. Primitív a forma világról. Egy labberendező, vagy iparművész undorodva eltartulna az élővilágtól, mert nagyon kevés alapvető, most tessék, ez fontos, mert ez a szó fontos, hogy alapvető formát tud felvenni a fehérjéknek ez a viszont gazdagsága, amit mi itt kitaláltunk, tehát amit az élővilág kitalált az evolúciósra. Miért van ez itt? Azért viszont, amit egy korábbi megállapításunknak nagyon nehezen alakult az alapját. Annyira örülök fehérjére, hogy végre megtalált egy olyan formát, hogy végre kialakulhatott bármi idejére, bármilyen alap, hogy ezt nem eszik. Az evolúció egy ilyen rábukkan, az így felhasználja, úgy felhasználja, szétvágja két kisebb részre, és berakja a nagyobba, megkettőzi, megháromszorozza. Tehát úgy variál vele, mint a legóval, mert ez a kis. Végre rábukkant egy olyan formára, ami egyáltalán hajlandó kialakulni. Ezt meg kell őrizni. Valószínűleg ez történt meg, és ezért van az, hogy olyan nagyon kevés fehérjék formációk találnak a fehérjék között, azoknak a részleteik persze változnak, ezért van ennyi a fehérje, de az alapvető báz, aminek középül, néhány száz. Tehát érdekes módon közel lehet ahhoz az alapvető bázak száma, amit alapvetően felterítsenek is sejtet. Hogy most meg ez szükséges, vagy nem szükséges, valószínűleg nem, de mindesetre a meccsenek a bázak. Chaperon. Hát erről már beszéltem. Chaperonoknak, guardedámoknak, tehát segítő fehérjéknek hívjuk, vagy szerkezeteknek, azokat a szerkezeteket, amelyek a fehérjék szerkezetének a kialakulását segítik. Tehát szóba került ez már, ugye, tehát a bonyolult a fehérjéknek szüksége van a segítségre, mert mind a mai napig megmaradt ez a védőrendszer, hogyha az ember ideges, vagy éppen lesült, vagy beugolt, vagy kábítószerezik, vagy bármi rosszat csinál magával az életben, a világon, vagy a társadalom bármi rosszat csinál vele, akkor a sejtjei is károsodnak, a hívjei is károsodnak, és ezek a chaperonok, ezek teszik helyre. Bármilyen betegség esetén mobilizálható, és a mobilizált védőszerkezetek, chaperonok, stresszfehérjék, azok segítenek a fejlődésre. Ez ma már egészen jól is a tudományos tény, és egészen sok gyógyszer kezdenek kikísérletezni, többek között Magyarországon is, arra, hogy ezt a folyamatot valamit megint erősítsük. Az utolsó, a fehérjéknek a szerkezetéről még egy szót, hogy nem állt meg itt a fehérjék. Tehát nem állt meg ott a folyamat, hogy a fehérjék egymagukban, önmagukban, valamilyen nagyobb, kisebb formában gyorsították volna az enzim reakciókat, hanem összekapartak, úgymond oligomereket képeztek. Ezek a oligomerek nem csak azért voltak jobban, mert nagyobb szabályozást tettek lehetővé, mint a korábbi kisebb fehérjék, hanem azért is, mert nem tudott megszökni az ilyen nagyobb fehérje most már abból a kezdeti zsákból, abból a kezdeti sejtből, kezdeti falval határozott sejtből, kezdeti membránval határozott sejtből, ami akkor rendelkezésre áll. Ugyanis sajnos valószínűleg akkor még ezek a membránok lopasak voltak, tehát a megszökésnek kisebb molekulás esetén igenis volt lehetősége és jelentősége, ami egyrészt egy nagy probléma volt, mert ilyen módon a sejt soha nem tudok rendezkedni az állandó időre, egy állandó működésre, mindig van járni a szervet. Másrészt viszont nagyon nagy szerencse volt, mert hogyha az egyik sejt kitalált valami új invenciót, az pillanatok ellenben megszökött volna, és egy szomszédos sejtbe is bevitt volna, tehát sokkal gyorsabban terjedtek az információk, mint jelenleg a különböző élőlények között. Most persze nem ezeket a kódolt információkat, nem az interneten, aztán egy ilyen, ahogy kívül az első előtérben ezeket említem, hanem az ilyen molekulális jelenlőkben. Épp az a bőze, aki Karl Böge, akit már emlegettek, csak nem mondhatja a nevét, aki az agybaktériumokat felfedezte, az jött arra rá egy olyan néhány évvel ezelőtt közölte, hogy ha visszamegyünk, tehát ugyanígy a ribosomális RNS vizsgálatánál visszamegyünk néhány százezer, néhány százmillió évet, tehát jó sok évet, akkor nagyon hamar, pár milliárd év múlva elérkezünk oda, hogy nincs közös ős. Tehát ez az evolúciós fal, amit itt szoktak így ábrázolni, ott is volt, itt fel volt innen a kínzon, tehát ilyen eukarióta, prokarióta, arhebaktériumot, arra mindenkeznek el, három színnel. Ez megszűnt. Egy ilyen nagy macak lett az egészből. Nem lehet tovább követni a dolgot. Tehát megszűnik a követhetőség határa. Miért? Nem azért, mert a távoli közel rész, hanem azért, mert elérkezünk egy olyan periódusra, amikor az egész föld genetikai állománya azonos volt. Olyan gyors volt a cseh, a különböző élőlények között a genom, a DNS-ben, a nukleotidban cseréje, hogy egyik élőlénynek sem volt hosszabb távon saját genetikai állománya, mindegyik megosztott a szinte mindegyiket. Ez valami izgalmas dolog, ez az igazi ősorosága volt, tehát ez az igazi olyan egy egység a Földön belül, amely még valószínűleg néhány százmillió vagy félmilliárd évig élhetett, ami a kezdeti élőlények kialakulását megelőzte, tehát minden invenció, ami valami csücskével fölnek előkerült, az egy idő után, most az idő alatt a százmilliókat is érteni, tehát egy rövid idő után elkerült a föld másik részére, és bevatalakulált. No, hát én azt hiszem ezzel fejlődöm be az előadásomat, mert köszönöm a figyelmet. Mielőtt azonban még elhallgatnék és a kérdéseknek adnának a szót, azt hívnak fel a figyelmet erre a két gondolatra, illetve a saját e-mail címemre. Ha valaki egyelős, nem szeretnék a kérdést, nyugodtan.
Jó, elnézést kérek, igen, tehát ez kut diák akar lenni, felén, ami nagyon betűkkel. Az első vonal cím az a Chaperon, ami már előkerült, az a saját kutatásainkat foglalja össze. Ez a kut diák, ez pedig azért lesz elég, ami nagy körülményen nagyon sok középiskolás van a teremben, és ez egy olyan kezdeményezés, amit 6 éve csinálunk a barátaimmal. A barátaim az ugyan 500 kutató benne, kedveit akadémikus, meg én Nobel-díjas. Azt vállaltuk mindannyian, hogy aki középiskolás, a szemeszor idősebb, de mindenki középiskolás szerintem a lelkében az. Tehát aki középiskolás, az és kutatni akar, az nyugodtan megkereseti bármelyikünket, és segítünk neki, tehát felveszünk a rovarba, hogyha elég okos, vagy eléggé kitartó, nem az okos, akkor annyi hülye tudós van, és ez nagyon jó. Kitartás, csak a kitartás a lényeg, tehát eléggé kitartó, és valamilyen értelmes dolgot tudunk csinálni, ne tessék csak ilyen bőrkényelre gondolni, van közgazdaságtudomány, történelem, végészet, amit csak akarunk, 2500 téma jelenleg, határon túl is, Erdélyben, Amerikában, Ausztráliában, Ikonomiában. Tehát rengeteg érdemes ezt a honlapot meglátogatni, mert minden rajta van, belépve a konferenciát, a közmédiát, és minden egyébként, amit hatékban kitalálták.